6,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Súlyog Tamás köztársasági elnök indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény alkotmányos funkcióját, elfogadását és módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. A köztársasági elnök a közösségi oldalán tett bejegyzésében hangsúlyozta: az elmúlt hónapokban elhangzott, közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok olyan alaptörvény módosítások lehetőségét is felvetik, amelyek általános jellegű szabályozás helyett egyedi helyzetek rendezésére irányulnak. Az Alkotmánybíróság az alaptörvény absztrakt értelmezésével segítheti az állami szervek között felmerülő konfliktusok, politikai viták jogi mederben tartását, az alkotmányos elvekkel összhangban álló jogalkotást, tette hozzá. Az alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja. Elsődleges funkciója a jogrendszer egészére irányadó alkotmányos szabályok meghatározása, írta az államfő, hozzátette. Jelen helyzetben tisztázandó alkotmányjogi kérdésként merül fel, hogy az alaptörvény módosítás fogalmi körébe tartoznak-e az olyan aktusok, amelyek funkciójukat tekintve nem általános, hanem egyedi jellegűek. A Tiszapárt 2,4 milliárd forintot költött a 2026-os országgyűlési választásra. Az erről szóló beszámoló a csütörtökön közzétett hivatalos értesítőben olvasható. Ebből állami költségvetési kampánytámogatás mintegy 1 milliárd forint, a jelölő párt javára lemondott támogatás mintegy 182 ezer forint, és az egyéb forrás, azaz támogatás magánszemélyektől 1,2 milliárd forint. A Mi Hazánk mozgalom 1,1 milliárd forintot fordított a tavaszi országgyűlési választásra, derül ki a párt beszámolójából. Ebből az állami költségvetési támogatás mintegy 1 milliárd forint, míg saját forrás, ami az országgyűlési képviselőcsoport támogatását jelenti, mintegy 78 ezer forint. Benyújtotta lemondását a legfőbb ügyészségnek Fürcht Pál főügyész, a központi nyomozó főügyészség vezetője. Közölte a legfőbb ügyészség kommunikációs és sajtófőosztálya a távirat irodával. A közlemény szerint Fürcht Pál a június 8-án benyújtott lemondását elsődlegesen az úgynevezett aranykonvoj ügyben a közte és a központi nyomozó főügyészség nyomozásának felügyeletét ellátó legfőbb ügyészség illetékes szakfőosztálya közötti szakmai nézetkülönbségekkel indokolta. A kormány szeptember 30-áig meghosszabbította az uniós helyreállítási alapból finanszírozott lakossági napelem pályázatok elszámolási határidejét. Jelentette be a vidék és településfejlesztési miniszter a közösségi oldalán. Lőrinc Viktória közölte: a kezdeményezésre a kormány segítséget nyújt azoknak, akik önhibájukon kívül nem tudták teljesíteni az RRF 6.2.1 lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva elnevezésű pályázatban vállalt fejlesztéseket. A jelzálog hitelek referencia kamat stopja, amelyet az előző kormányzat 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, de 2026. április 17-től határozatlan időre meghosszabbított, a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig marad érvényben, amennyiben az országgyűlés elfogadja a kormánytörvényjavaslatát, közölte Kármán András pénzügyminiszter. A távirati irodához eljuttatott közleményben a tárca vezető jelezte: a kormány a következő hónapokban fontos társadalmi és szakmai egyeztetéseket fog kezdeményezni, hogy a valódi rászorulóknak kidolgozzák a tényleges segítséget. Markó Attila István váltja Tarcsa Csabát a készenléti rendőrség élén. derül ki a belügyminisztérium csütörtöki közleményéből. A tárca tájékoztatása szerint Pusvai Gábor belügyminiszter csütörtöki hatállyal felmentette vezetői beosztásából Tarcsa Csaba rendőrvezérőrnagyot. A tárca vezető pénteki hatállyal kinevezte Markó Attila István rendőr-dandártábornokot a készenléti rendőrség parancsnokának, olvasható a közleményben. Végül az időjárásról. Délután Dunántúl nyugati részén északnyugatról újra határozott felhősödés kezdődik. Főként északkeleten, keleten fordulhat elő kisebb záporos csapadék. Néhol esetleg az ég is megdörrelhet. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet napközben 20 és 24 fok között várható. Késő estére 11-18 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az érseki palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a Bélapát falvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapád falván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapád falván.
Reklámot hallottak.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, összeállítást hallanak Arany János műveiből. A verseket Bálint András, Latinovic Zoltán, Mensáros László és Sinkovics Imre előadásában hallják. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Az Ótorony. Nagy Szalonta nevezetes város. Mégsem olyan nevezetes már most, mint mikor volt szabad hajdúfészek. Benne lakván 300 vitézek. Csonkatorony nyúlik a felhőbe, rajta pihen a nap lemenőbe, rá-rá veti visszanéző fényét, mintha látnám ősapáim vérét. Vérpirosan nért néz vissza a nap, azt jelenti rútidő lesz holnap. Ó, Istenem, hiszen elég bőven volt már részünk zimankós időben. Hely csak itt is a hitvány zugolyban, hány nemes szív vére ömlött hajdon. Azt mondották, hazájukat védik, azt hívék, úgy áll fenn örökkétig. És mi van abból, amiért fáradtak? A torony. durván összeraktak. Állattorony, mint valami Bábel, rajta az idő nyomtalanul jár el. Rajta pihen a féllábú gólya, vércse bagoly örökös lakója, velök együtt a galamb is elfér, összeszokik utoljára nem fél. Rajta a gyom óriássá nő fel, hajba kap a szélvészes idővel, de rácsap olykor, ha nem az se bánja, a mennydörgős mennykő buzogány. Csonka falán viharos éjfélkor boszorkányok nagy serege táncol, s jelejül az éjjé vigadásnak egy-egy köve földön hever másnak.
Sárban. Gyékényes, abroncsos, alföldi szekér. Honnan cipel a sors, s e három egér? Hoztál-e pirosló új búzamagot, mezőküde lelkét, friss szénaszagot? Odakünn már ugye megért a kalász. Rét gyapja lenyírve, foly a takarás, bogják tetejéről egy-egy sutagém, nézz szét aratóknak vidám seregén. Rég nem látta bizony vidámnak e nyájt. Minden nyara újsebb, a régire fájt. De talán most, e nagy mezei jószág, áldást hoz az egyszer, szép Magyarország. Legyen is megáldva e föld, Isten maga telke, mint rég ezelőtt, mikor én is markot hajtani kezdtem, s nem sikerült, bárhogy mint igyekeztem. Így vézna ügyetlen testi dologra adtam fejem a bölcs tudományokra. Barázda helyébe szántván sorokat. Nem kérkedem ezzel, mert azt se sokat. De hogy a mezőt, az anyatermészet kebelét elhagytam, sajog egy érzet. Holtig sajog itt benn, s tüzesebben vér láttodra, te búzás, alföldi szekér.
Thank you.
A lepke. Zöld lepke, mint hulló levél, melyet tovább legyint a szél, nem száll virágot lepni meg, csak lenn, az út porán libeg. Nincs feltűnő bársonymeze, csillópora, fénylemeze, virágkorát most éli bár, oly színhagyott köntösbe jár. Volt napja, volt négy, tán öt is, hogy ízleltő szerelmet is, most a jövőnek hint magot, nem fél, hogy a láb rátapod. Szegény, ha rátoppantanék, pusztulna ő, s egy nemzedék. De oly bizalmas ott alant, miért bántsam a kis gondtalant? Élj, lepke, éld múló nyarad, ha még egy-két napod marad, jöhet vihar nagy hirtelen, s megfagysz esőn, hideg szelen. Köszönd, hogy már tekintetem föltöz lapul, nem fölvetem, ha bátran még fennhordanám, rád is tiportam volna tán. Miért nézzek a magasba fel? E szép világ egy köd lepel. Nem látom az ég madarát, csak téged itt, s útam porát, nem a pacsirtát, aki szánt, a napnak áldott fénye bánt. De az anyaföld szintelen fakóján megnyugszik szemem. Sorsom pedig, s egy méla gond egemből már a földre vont. De nem remény magot vetek, azt nézem, hol pihenhetek.
A tölgyek alatt. A tölgyek alatt szeretek pihenni, hova el nem hat városzaja semmi. Zöld lomb közein áttörve az égbolt, s a rét mezein vegyül árny és fény volt. A tölgyek alatt oly otthonos itten. Évem leapadt, íme gyermek lettem, mint mikor a tölgy sudarát megmásztam, hol seregékölt, s vígan madaráztam. A tölgyek alatt több egykorú társal madárfiakat kifeszíték nyársal. Jó tűz lobog ott, zizeg a kis bogrács, s ha bealkonyodott, haza már egy ugrás. A tölgyek alatt örömest valék én, bár a madarat hagytam utóbb békén. Gyermeki önző korom ifjú ábrán veszi ösztönző szárnyára, s tovább ránt. De tölgyek alatt valamerre jártam, szülőhonomat csak is ott találtam. S hol tengve tunyán hajt, s nem virul a tölgy, volt bár Kanaán, nem lett honom a föld. A tölgyek alatt még most is elülök, bűv kép csalogat, ábránba merülök, hajókerekek zubogását hallom. Hajrá, gyerekek, a vízi malom! A tölgyek alatt ím meglep az alkony, hűsebb fuvalat zörög át a parkon. Felhők szemerebben, hazasietek, jobb ott melegebben ki vén, ki beteg. A tölgyek alatt vágynám lenyugodni, ha csontjaimat meg kelletik adni. De akárhol vár a pihenőhely rám, egyszerűen bár tölgy lenne a fejfám.
Tamburás öreg úr. Az öreg úrnak van egy tamburája, s mikor az ihlecs unalom megszállja, veszi a rozzant kopogó eszközt, s múlatja magát vele négy fala közt. Nem figyel arra deli hallgatóság, nem olyan szerszám, divata is óság. Az öreg úr, fél süket és fél vak, maga számára is lopva zenél csak. Ami dalt elnyűjt ez az emberöltő, s mit összelopott mai zeneköltő, öreg úrnak egyről sincs tudomása, neki új nem kell, amit ő ver, más a. Mind régi dalok csuda hangmenettel, váltva kemény, lágy, s magyar a némettel, hegyes éles jajja úti betyárnak, ki hallja szavát törvényfamadárnak. Nyers vadriadás, mire a leglágyabb hangnembe húr lebukik, lebágyad, ott zokog, ott csúsz kígyó testtel, hol végzi? Ki tudná? Nincs az a mester. Majd egyszerű dal, édes dedenömlő, tiszta remekké magába szülemlő, pendül, melyen a tánc tétovaringat, mint lombot a szél, ha ütemre ingat. Olykor egy-egy ének nyújt neki vígaszt, a hitújításkora szülte még azt, benne a tört szív bűnt valva leverve, vagy erős hittel Istenhez emelve. Mindezt öreg úr nem mintha kihozná kopogójából, csak képzeli hozzá. S ha nem sikerül kivitelben a dal, a két öreg szerszám egymásra utal. De azért nem tűri rajta meg a port, emlékezetes neki minden akkord. Egy hang, s feledett régi dalra émed, szöveget cikornyás, dallama német. Az öreg úr így, talai közt élve, emlékszik időre, helyre, személyre, kitől, mikor és hol tanulta, dalolta ezt is, amaszt is, gyermekkora olta. Néha egy új dalt terem önként húrja, s felejti legott. Már ő le nem írja. Később, ha megint eszébe ütődik, álmodta-e, vagy hallotta tűnődik. Sokra bizony már alig viszi dolgát. Ő is minden nap feled egy-egy nótát. Nem is a művész babérja hevíti, csak gémberedő ujját melegíti. Gyakorold is, amit valaha tudtál. Hasznát veheted, ha nyomorba jutnál. Ha kiülsz, öregem, vele útfélre, hultán kalapodba egy-egy fillérke.
Fiannak. Hála Isten, este van megint. Mával is fogyott a földi kín. Bent magános árva gyertya ég, kívül leskelődik a sötét. Így soká, fiacskám, miért vagy ébren? Vetve ágyat puha melegen. Kiskacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Látod, én szegény költő vagyok. Örökül hát nem sokat hagyok. Legfőjebb mocsoktalan nevet, a tömegnél hitvány érdemet. Ártatlan szívet tavasz kertében a vallást ezért öntözgetem. Kiskacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni és remélni megtanít. S néki, míg a sír rá nem lehel, mindig tűrni és remélni kell. Ó, ha bennem is, mint egykor, éppen élne a hit, vigaszul nekem. Kiskacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd ha játszó társaid közül munkahíjjel, úgy lehet korán, s idegennek szolgálsz eszközül, ki talán szeret, de mostohán. Balzsamul a hit malasztja légyen az elrejtett néma könnyeken. Kiskacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd ha látod, érzed a nyomort, melyet a becsület válla hord, megtiporva az erényt, az észt, míg a vétek irítségre készt, s a butának sorsa földi éden, álljon a vallás a mérlegen. Kiskacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. És ha felnövén tapasztalod, hogy apáid földje nem honod, s a bölcsőcs koporsót közti űr századoknak szolgált mesgyeül, lej vigasztalást a szent igében, bujdosunk e földi téreken. Kiskacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Ó, remélj, remélj egy jobb hazát, s benne az erény diadalát. Mert különben sorsod és e föld Isten ellen zúgolódni költ. Járj örömmel álmaid egében, útra valód e csókom legyen. Kiskacsúid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem.
Mi a tűzhely ridegháznak, mi a fészek kismadárnak, mi a harmat szomjú gyepre, mi a balzsam égősebre, mi a lámpa sötét éjben, mi az árnyék forró délben, s mire nincs szó, nincsen képzet, az vagy nekem, ó költészet. Ha az élet útja zordon, fáradalmit fájva hordom, képemen kell búbarázda, főmön a tél zúzmarázda. Néhol egy-egy kis virág nyit, az is enyhít egy parányit. A virágban téged lellek, öröme a kietlennek. Ha szívemet társi szomja emberekhez vonva vonja, de majd mint beteg az ágyba visszavágyik a magányba, te adsz neki puha párnát, te virrasztod éjjel álmát, s álmaiban a valóság tövisei gyenge rózsák. Jó kedvem, te fűszerezed, bánatom a telleplezed, kár öröm, hogy meg ne lássa, mint vérzik a seb nyílása. Te játszol szivárvány színben, sűrű harmat könnyeimben, s a panasz midőn bevallom, nemesebb lesz, ha kidallom. Verseimben van-e érdem, sose bánom. Sose kérdem, házi mécsem szelíd fénye, nem hajósok létreménye, nem a tenger lámpatornya, mely felé küzd száz vitorla, mely sugárát hincse távol. Elég, ha nekem világol.
Kedves hallgatóink, összeállítást sugároztunk Arany János műveiből. A verseket Bálint András, Latinovit Zoltán, Mensáros László és Sinkovics Imre előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Gaudi tervezte bazilika Jézus Krisztusról nevezett új főtornyát. A Szent Atya homíliája a Sagrada Familia bazilikáról, a földközi tenger világító tornya. 14. Leó pápa Barcelonában a szociális munkásokhoz. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. A Szent Atya beszéde a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet.
Leó pápa a Sagrada Familia bazilika Krisztus tornyáról, a földközi tenger világító tornya. Az Isten szolgája Antoni Gaudi tervezte barcelonai Szent Család templomban mutatott be szentmisét Leó pápa szerdán este, majd megállította annak Krisztuson nevezett legmagasabb tornyát. Miközben őrá tekintünk, kötelezzük el magunkat, hogy felemeljük az elesetteket, megmutatva a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén és a földközi tenger térségében.
A voi la Basilica della Sagrada Familia, en zacuien questa belli ciutat.
A Szent Család bazilika kitált karral fogad minket, hogy hallgassunk Isten szavára, és hogy felemeljük a tekintetünket az Atya Isten arcára, kinek dicsősége fiában ragyogott fel nekünk, amit a templom tornyai jelképeznek Barcelona városa, a vármegye, Katalónia és egész Spanyolország számára, mint az egység és a harmónia jelképe. kezdte beszédét a pápa, majd szeretettel emlékezett elődjére, 16. Benedek pápára, aki 2010-ben megáldotta a bazilikát. E templom egyetlen épületét sok kőből emelték. Az évek során folyamatosan növekedett ugyanazon terv szerint, ám a Szent Család bazilika sokkal több, mint egy emlékmű. Építése ma is folyik, ami arra emlékeztet minket, hogy a keresztény élet egyetlen örök utazás. Mégsem befejezetlen mű, hanem épülő félben levő templom, befejezetlensége nem hiba, nem hiány, hanem inkább ígéretet fejez ki. Hálánk így elkötelezettségé válik, mivel együttműködünk Isten tervében, vagyis abban az építkezésben, amelyre ő maga hív minket, hiszen a Szentlélek temploma vagyunk. Valójában nem mi építünk templomot Istennek, hanem ő az, aki helyet ad nekünk fia szívében. Ő az, aki van, aki értünk van, neve, én vagyok, a legszentebb név, amelyet Isten Mózesnek adott az égi csipkebokorból, kinyilatkoztatva saját elpusztíthatatlan hűségét. Emberré lett, és így már velünk járó Isten, a kegyelem és a megbocsátás, az üdvösség és az új élet forrása. Ma este tehát arra emlékezünk, folytatta Leó pápa, hogy Krisztus keresztje, amely a bazilika tetején található, az utolsó keresztje, akik elsőkké válnak, a bűnösöké, akik szentekké lesznek, a halottaké, akik feltámadnak. A Szent Család bazilika mindhárom homlokzata ezt tanúsítja. A születés kapuján az első szülött lesz értünk utolsó a földi születésével, a passió kapuján áldozatával megvált minket a szenvedése által, míg a feltámadás kapuján halála által örök életet ad nekünk, és részesévé tesz minket isteni dicsőségének. Jézus Krisztus tornyára csodálattal tekintünk fel arra, aki egyedül tárja fel előttünk Isten igazságát, és a mi emberi igazságunkat is. Krisztusra tekintve megújult szemmel láthatjuk a világot. A kereszttornya ekkor valójában a szeretet zászlajává válik, mert Isten úgy szeret minket, hogy a halál eszközét a remény elévé változtatja. Jézus keresztjében hitünk a csúcsára ér, ahogyan azt a torony alján lévő felirat is hirdeti, tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus. Egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fenség. Ez a kereszt nappal ragyog, visszatükrözve a napfényt, éjszaka pedig úgy világítja meg a várost, mint egy a földközi tengerre tekintő világító torony, hangsúlyozta a pápa. Igen, Krisztus világossága a sötétségben ragyog, még akkor is, ha a sötétség nem fogadja be. Ez az elutasítás azonban nem kevésbíti Isten szeretetét. Át kell mennünk a megfeszített szenvedésén, hogy a feltámadott dicsősége megvilágítson minket. Az atya mindig arra tanított minket, hogy életet adjunk, a fiú pedig, aki tőle kapja az életét, a Szentlélek erejével mindenkinek továbbadja azt. Ezért a kereszt az ő szeretetének fényes jele. Amikor Krisztust felemelik, felragyog csodálatos embersége, és cselekedeteink megdicsőítik Istent. Ezek a hit cselekedetei, ám a művészet kiemelkedik közülük. Maga a hit ad formát a köveknek és értelmet az épületnek, amelyben együtt lagunk. Imáinkban tehát felfedezzük a dolgok eredeti kötelékét Istennel, aki az ég és a föld teremtője. Ő az a művész, aki ragyogásával rányomta bélyegét a kozmoszra. A saját képére teremtett ember saját géniuszával válaszol Isten művére. Így a művész a tehetséget dicséretti, az alkotói kreativitás pedig a teremtőt hirdető tanúságtételé teszi. A mélyhitű építész, Isten szolgája Antoni Gaudi ezeket a tereket azért alkotta meg, hogy elmondja az Úr életének misztériumait. Így módon egy lelki zarándoklatot kínál nekünk, amely találkozáshoz vezet a velünk született, meghalt és feltámadt Krisztussal. Halálának 100. évfordulóján, Gaudira emlékezve, köszönetet mondunk minden támogatónak és jótevőnek, a művészeknek és a kézműveseknek, akik közreműködtek egy olyan építészeti remekmű felépítésében, amely egyben kőből, színből és fényből készült, ékes szóló katekézis is.
La bellezza da quest templo ens anima a prendere cada vegada mes del nostro mestre Signor. L'art de viure secondo il suo Evangelio.
E templom szépsége segítsen minket, hogy egyre jobban megtanuljuk mesterünktől és urunktól az evangéliuma szerinti élet művészetét. Miközben őrán tekintünk, kötelezzük el magunkat arra, hogy felemeljük az elesetteket, mert így mutathatjuk meg a világnak, hogy a Szent Család a világ legmagasabb temploma, amely Isten zarándok népének lépteit vezeti Katalónia földjén, zárta homíliáját Leó pápa.
Előbb a szeretet, aztán a technika. Leó pápa megáldotta a Sagrada Familia új tornyát. 120 ezer ember jelenlétében lélegzett lállító fény, tűzjáték és zenei kompozíció kísérte a várva várt eseményt, amelyen Barcelona szívében a 172,5 méter magasban nyúló Jézus Krisztus torony tetején a kereszttel, az este sötétjében a fényeknek köszönhetően mintegy életre kelt. Mellette megjelent a bazilika legendás építőjének, Antoni Gaudinak a képe. 14. Leó pápa miután szentmisét mutatott be a templomban, megáldotta az új főtornyot. Ezzel a Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, amelyet június 10-én este a világhírű építész halálának 100. évfordulóján áldott meg Leó pápa. A szentmise előtt a Szentatya fölkereste a bazilika kriptájában Gaudi sírját. Az eseményen jelen volt a spanyol király, a barcelonai bíboros érsek, a bazilikában 9000 hívő, valamint a környező utcákat is megtöltő mintegy 120 ezer ember, akik óriás kivetítőkön követték az ünnepi szertartást, kezükben fehér LED fáklyákkal, melyek a zenével összehangoltan gyúltak fel és hunytak ki. A templom fiúkórusa angyali hangon dicsérte Istent és művét, majd bekapcsolódott a zenekar, végül felhangzott az orgona is. Eközben kigyúltak a fények a Jézus Krisztusról nevezett főtoronyban, csúcsán a világító keresztel, ami a jövőben csodálatos kilátást biztosít majd a látogatóknak. A bazilika mellett fénypontokból kirajzolva feltűnt az égen a katalán építész Gaudi arcképe egyik híres mondatával: előbb a szeretet, aztán a technika. Majd tűzjáték világította be az eget és a földet, megkoronázva a felejthetetlen estét.
XIV. Leó pápa Barcelonában. Minden szenvedő testvérünkben maga Krisztus van jelen. Spanyolországi apostoli útja során 14. Leó pápa június 10-én szerdán délután 16:30 felkereste Barcelona Raval negyedét, amely a város egyik legszegényebb és társadalmi szempontból legösszetettebb része. A szegénység a migráció és a társadalmi kirekesztettség által érintett környéken található a Szent Agusti templom, amelyet gyakran a szegények katedrálisának neveznek. Itt találkozott a Szentatya az egyházmegye karitatív és szociális szolgálatainak munkatársaival, önkénteseivel és támogatottjaival. A találkozó során a barcelonai Caritas képviselője ismertette a szeretett szolgálat munkáját, majd tanúságtételek hangzottak el a szenvedélybetegségek elleni küzdelemről, valamint az emberkereskedelem áldozatainak segítéséről. A résztvevők kérdéseket is intéztek a pápához, amelyekre személyes hangvételű válaszokat adott. Egy fiatal fiú, Renzo, kérdésére válaszolva, 14. Leó elárulta, hogy gyermekkorában nem gondolt arra, hogy egyszer pápa lesz, de már fiatalon érezte a vágyat, hogy életét Istennek szentelje. Hangsúlyozta, hogy minden gyermek Isten álma, és a legfontosabb kérdés nem az, hogy valaki milyen hivatást választ, hanem hogy akar-e Jézus barátja lenni. Jézus barátsága örömet ad, szabaddá tesz bennünket, és segít felismerni azt az utat, amelyet Isten készített számunkra, mutatott rá Leó pápa. A szenvedés problémájáról szólva a pápa Jézus életére utalt, aki jót tett és meggyógyított mindenkit, mégis vállalta a keresztet. Kiemelte, hogy Isten a fájdalom idején nem hagyja magára gyermekeit, hanem erőt ad nekik a nehézségek hordozására. Külön szólt az idősek szerepéről is. Hangsúlyozta, hogy a nagyszülők pótolhatatlan kincset jelentenek a családok számára, ezért nem szabad, hogy az idősek magányossága és elhagyatottsága normálissá váljon. arra buzdította a fiatalokat, hogy ugyanazzal a szeretettel gondoskodjanak időseikről, amellyel azok egykor róluk gondoskodtak. A megbocsátásról szólva felidézte Jézus szavait Péter apostolhoz. Nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A Szent Atya hangsúlyozta, hogy a megbocsátás nem a rossz igazolását jelenti, hanem azt, hogy nem engedjük, hogy a gyűlölet uralkodjon a szívünkben. Jézus azért kér bennünket a megbocsátásra, mert ez az egyetlen út Isten békéjének megtapasztalásához és lelki sebeink gyógyulásához, hangsúlyozta Leó pápa. XIV. Leó pápa a Kanári-szigetek lelkipásztoraihoz. Öleljük magunkhoz Krisztus keresztjét, és építsük az egységet. 14. Leó pápa június 11-én csütörtök délelőtt érkezett meg Barcelonából spanyolországi apostoli útjának utolsó állomására, Las Palmas de Gran Canaria településre. A helyi Szent Anna székesegyházban találkozott a Kanári-szigetek püspökeivel, papjaival, diakonusaival, szerzeteseivel és szerzetesnőivel, szeminaristáival és lelkipásztori munkatársaival. A Szent Atyát José Mazuelos Pérez püspök fogadta, két gyermek virágot nyújtott át neki. Leó pápa a legszentebb oltári szentség kápolnában rövid imádságra vonult vissza, ezt követően pedig tanúságtételek és az evangélium felolvasása után intézett beszédet a jelenlévőkhöz. Hangsúlyozta, hogy a szeretet civilizációjának építéséhez két magatartásra van szükség, Krisztus keresztjének átölelésére és az eukarisztikus lelkiség ápolására.
Es una gran alegría para mí poder compartir este encuentro con ustedes.
A Szent Atya örömét fejezte ki, hogy együtt lehet a Kanári-szigetek egyházi közösségével, amelyben, mint mondta, visszhangra találnak a mai emberek örömei és reményei, szomorúságai és aggodalmai, különösen a szegényeké és a szenvedőké. Hangsúlyozta, hogy testvérként és atyaként érkezett közéjük, hogy megerősítse őket közös küldetésükben. Krisztusra, a szegletkőre építve együtt építeni az egyházat, összehangolni a különbözőségeket és egységben szolgálni minden embert. Beszédének középpontjába a keresztény élet két lelki magatartását állította, amelyek szerinte nélkülözhetetlenek a szeretet civilizációjának építéséhez. Az első Krisztus keresztjének átölelése. A Kanári-szigetek tengerrel körülvett világából kiindulva Szent Ágoston egyik gondolatát idézte, aki az emberi életet a hazától elválasztó tengerhez hasonlította. Az egyetlen biztos eszköz a túlpartra jutáshoz Krisztus keresztje. Senki sem kelhet át ennek a világnak a tengerén, hanem Krisztus keresztje hordozza, idézte a hippói püspököt. Át kell ölelni Krisztus keresztjét, hogy eljussunk a mennyei hazába. 14. Leó ezután rámutatott, hogy a szentek életében mindig jelen volt az Isten utáni vágyakozás, ugyanakkor a keresztvállalása is. A viharok és bizonytalanságok közepette Krisztusba kapaszkodtak, ezért tudtak eljutni a célhoz. A pápa külön megemlékezett tiszteletre méltó Antonio Vicente González kanári papról, akit a Kanári-szigetek jó pásztorának neveznek, és akinek példája ma is arra ösztönzi az egyházat, hogy hűségesen tanúságot tegyen az evangéliumról. A Szent Atya háláját fejezte ki mindazoknak, akik nap mint nap a szenvedő emberek mellett állnak. Ti naponta Cirenei Simonként segítitek sok testvéreteknek hordozni életük keresztjét, mondta, megköszönve a papok, szerzetesek és lelkipásztori munkatársak szeretett szolgálatát. A második alapvető magatartásként Leó pápa az eukarisztikus lelkiség ápolását emelte ki. Felidézte a székesegyház régi hagyományát, amikor Urunk mennybe menetelének ünnepén virágszirmokat hullatnak az oltári szentség elé. Ez a gesztus arra emlékeztet, hogy földi zarándokutunk célja a Krisztussal való találkozás. Ő a keresztény élet középpontja, aki előtt térdet hajtunk, aki köré közösségként összegyűlünk, és akivel együtt önmagunkat is felajánljuk az atyának. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az eukarisztia az egyházi egység forrása. A II. Vatikáni zsinat tanítását idézve emlékeztetett arra, hogy a hívek az eukarisztikus áldozatban nem csak Krisztust ajánlják fel az atyának, hanem önmagukat is. Ezért az eukarisztikus lelkiség ápolása egyben azt jelenti, hogy elmélyítjük az egyházi egység lelkiségét a szeretetben. Tegyük életünket Jézus imájára adott válasszá, hogy mindnyájan egy legyenek, buzdított 14. Leó. A pápa szerint a szeretet közösség lelkiségének egyik legkézzelfoghatóbb megnyilvánulása a keresztény szolidaritás. Emlékeztetett 16. Benedek tanítására, miszerint Krisztussal való egységünk egyben egység minden emberrel, akinek Krisztus önmagát ajándékozza. Ezért arra kérte a Kanári-szigetek egyházi közösségeit, hogy továbbra is a befogadás, a meghallgatás, a közelség és a gondoskodás helyei legyenek, különösen a legsebezhetőbbek számára, felidézte Jézus szavait. Éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, idegen voltam és befogadtatok. Beszéde végén 14. Leó pápa arra buzdította a Kanári-szigetek egyházát, hogy maradjon szilárdan Krisztusban gyökerezve, és bátran hajózzon tovább korunk új kihívásai között. Amikor nehézségekkel találkoznak, emeljék fel tekintetüket a Szentlélekre, és kérjék a hit, a remény és a szeretet kegyelmét, amelyek Szent II. János Pál szavaival olyanok, mint három csillag, amelyek lelki életünk egén ragyognak, hogy Isten felé vezessenek bennünket. A Szentatya végül a boldogságos Szűz Mária, a Stella Maris, a tenger csillaga oltalmába ajánlotta a Kanári-szigetek egyházi közösségét, kérve, hogy vezesse el őket a Krisztussal való végső találkozás biztos kikötőjébe.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak minket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Szilágyi Domokos, Hajnali Óda. Az apró fények, mint halak a csalétekre, összegyűlnek. Cínültig megtelik a táj csönddel, s az ég szélén kicsordul, göndör bárány felhő darab. Ó, elillanó pillanat, illanó és véget nem érő, hisz te benned ölelkezik a szem a színekkel, a fény az árnyal, bolyhos sugarak illegő szirmokkal, a nap a földdel, ó, elillanós véget nem érő rezdülés, te vagy a születés, a béke. A tüdő vidáman harap a levegőbe, pirkadat, új nap, köszöntelek. Derűs munkás nyugalmadat köszöntöm, zúdulját az idegeken, az ereken, a szív, az agy minden sejtjén, s maradj, maradj mindannyiunké mindörökre, hogy törvényeid igazgassák minden tettünk. A te erőd erőnk, és minden mozdulat mélyén te szunnyad szeliden, mint a lelkekben a szabadság.
Szilágyi Domokos Hajnali Óda című versét Szegvári Menyhért mondta el. Szilágyi Domokos 1938-ban született a romániai Nagysomkúton szegény, de művelt családban. A középiskolát Szatmáron végezte, majd 1955-ben a kolozsvári Bábes-Bólyai Tudományegyetem magyar szakának hallgatója lett. Itt tanára és példaképe volt Szabédi László, akitől szemléletében és emberi tartásában is rengeteget tanult. Költői indulása is egyetemi éveire datálható. Első versei 1956-ban az Utunk című folyóiratban jelentek meg. 1958-ban és 59-ben az Igaz Szó kolozsvári belső munkatársa volt. Az egyetem elvégzése után 1960-ban Bukarestbe került, ahol az Előre című napilap munkatársa lett. Első önálló verses kötete 1962-ben jelent meg Álom a repülőtéren címen, melyről a későbbi jóbarát Bodor Pál írt méltatást az Utunkban. Korai költészetére József Attila, Szabó Lőrinc és Vörös Sándor volt nagy hatással, de már ekkor megmutatkozott sajátos moralizáló, groteszk látomásmódja is. Az úgynevezett forrás nemzedék tagja volt, egyike azon költőknek, íróknak, akik a világháború után az erdélyi költészet alaphangját adták. Kiváló műfordító is volt, elsősorban modern román költőktől és Walt Whitmantól fordított. Irodalomelméleti munkásságának csúcspontja az Arany János művészetéről írott kis monográfiája, amely 1969-ben jelent meg kortársunk Arany János címmel. A 70-es években egyre súlyosbodó betegségével küszködve hangja mindinkább elkomorodott, költészetét lassanként gyász, kételkedés és szorongás hatotta át. Magánélete is magában hordozta a tragikumot. Első felesége a kiváló költőnő Hervai Gizella volt. Tőle született fia, Szilágyi Attila, az 1977-es bukaresti földrengésben életét vesztette. Szilágyi Domokos 1976. november 2-án Kolozsváron hunyt el. 4 nappal később a Házsongárdi temetőben temették el. Sírjánál Nagy László mondott búcsúbeszédet.
A nap imája.
Szent Ciprián imája. Milyen nagy a te türelmed, Istenem! Te tőled születik minden egyes nap. Te öntöd a napsugarat jókra, gonoszokra. Te áztatod a földet esőiddel. Jó téteményeidből senki sincs kizárva. Megkülönböztetés nélkül adod a vizet igazaknak és gonoszoknak. Egyforma türelemmel bánsz a bűnösökkel és az ártatlanokkal. Azokkal, akik ismernek téged, és azokkal, akik tagadnak, akik hálálkodnak, és akik hálátlanok. Gyakran, sőt állandóan keserítenek a sértések, de te mégsem engeded szabadjára méltatlankodásodat. Türelmesen vársz az ítélet napjára, s mivel a te hatalmadban van a megtorlás, inkább türelemmel hosszan várakozol, vagyis kegyességedben inkább elhalasztod az ítéletet arra várva, hogy az ember gonossága, ha egyáltalán lehetséges, végül mégis megváltozzék. Amen.